Juliet Sidneynek, 1946. május 22. Kedves Sidney, annyi mondani valóm van. Még csak 20 órája vagyok Genszin, de minden egyes óra annyi új arcot és gondolatot hozott, hogy rizsmákat tudnék összeírni. Látod, mennyire kedvez a munkának a szigeti élet? Gondolj csak Viktor Hugóra. Ha hosszabb ideig itt maradok, még vaskos életművet is hagyhatok hátra. Weymouthból az utazás rémálom volt. A postahajó harákolt, recsegett, és félő volt, hogy összetörik a hullámok közt. Már-már azt kívántam, süllyedjen csak el, hogy minden nyomorúságom véget érjen, de azért halálom előtt még mindenáron meg akartam pillantani Genszit. És mihelyt a sziget körvonalai kirajzolódtak, el is szállt a halálvágyam, mert a nap kitört a felhők közül, és a sziklákat ezüstös fény öntötte el. Miközben a postahajó becsattogott a kikötőbe, Szent Peterport teraszosan emelkedett ki a tengerből, s a tetején torta díszként jelent meg a templom. Csak ekkor vettem észre, milyen hevesen lüktet a szívem. Próbáltam meggyőzni magam, hogy a táj szépsége hat így rám, de tudtam, hogy másról van szó. Arról a sok emberről, akit megismertem, és kicsit meg is szerettem. És aki most mind engem vár, én pedig nem bújhatok többé a papír mögé. Az elmúlt 2-3 évben, Sidney, nagyobb művésze lettem az írásnak, mint az életnek. És csak gondold meg, hogy cincálod szét az írásaimat. Papíron elragadóan kedves vagyok, de ez csak betanult trükk. Az igazi lényemhez semmi köze. Legalábbis ezen tűnődtem, mi alatt a postahajó közeledett a rakparthoz, és valami gyáva késztetést éreztem, hogy a piros pelerint a tengerbe dobjam, és valaki másnak adjam ki magam. Amikor a mólóhoz értünk, megláttam a várakozók arcát, és ekkor már nem volt visszaút. Rájuk ismertem a leveleikből. Az a nő a bolondos kalapban, a nyaka körül csillogó brossal díszített lila sállal csak Izola lehet. Mereven mosolygott egészen rossz irányba, én pedig azonnal megszerettem. Mellette barázdált képű férfi állt, az oldalán egy gyors növéssel küszködő csupa szöglet kamasz, Eben és Eli az unokája. Integettem Elinek, akinek fénysugárzó mosoly terült az arcára, és megbökte nagyapját. És ekkor zavar fogott el, és beleveztem a pallón lefelé tolongók tömegébe. Elsőnek Izola ért oda hozzám, átugrott egy homárral megrakott ládán, és olyan szenvedélyes ölelésbe rántott, hogy kis ilyen kifutott alólam a lábam. Ó, drágosságom, kiabálta, mi alatt én csak támolyogtam. Hát nem aranyos? Nem csak a szuszt szorította ki belőlem, hanem az idegességet is. A többiek már higgadtabban közeledtek, de nem kevésbé meleg fogadtatásban részesítettek. Eben megrázta a kezem és mosolygott. Látszik, hogy valamikor jól megtermett kemény fickó lehetett, de most túl sovány. Egyszerre méltóságteljes és barátságos. Hogy tudja a kettőt összeegyeztetni? Rajta kaptam magam, hogy szeretném elnyerni a tetszését. Eli felkapta és a nyakába ültette Kitet. Úgy lépett oda hozzám. Kitnek dundi kis lába van és komoly arcocskája. Fürtös, sötét haj, nagy szürke szem. És semmilyen hatást nem tettem rá. Eli pulóveréhez faforgács tapadt, és a zsebében volt az ajándékom. Egy diófából faragott görbebajszú tündéri egérke. Megcsókoltam, és túléltem Kit ingerült pillantását. Ahhoz képest, hogy 4 éves, nagyon szigorú a fellépése. Ezután Dawson nyújtott kezet. Arra számítottam, hogy Charles Lambhez hasonlít, és ez valamelyest igaz is. Ugyanolyan harmonikus a tekintete. Átadott egy csokor szegfűt Booker nevében. Aki nem jöhetett el, zúzódás szenvedett próba közben, és a kórházban tartják megfigyelésre. Dawson sötét hajú, sovány, de izmos férfi, nyugodt, figyelmes a tekintete, amíg el nem mosolyodik. Bizonyos Sophie Starkétól eltekintve nem láttam még az ő mosolyánál kedvesebbet, és eszembe jutott, amit Amélia írt, hogy ritka rábeszélő képessége van, most már elhiszem. Akárcsak ebben, és mellesleg általában az itteniek, ő is túlságosan sovány, érződik, hogy valamikor testesebb volt. A haja őszül, és mélyen ülő barna szeme van, olyan sötét, hogy feketének látszik. A szeme körüli ráncok olyankor is mosolyt sejtetnek, amikor nem is mosolyog, de nem hiszem, hogy 40-nél több volna. Csak egy kevéssel magasabb, mint én, és kissé húzza a lábát, de azért erős. Könnyedén felpakolta a lovas kocsijába az összes csomagom, továbbá engem magamat, Améliát és Kitet. Kezet fogtunk. Hogy mondott-e valamit, arra nem emlékszem. Aztán félreállt, hogy Amélia is hozzám férjen. Amélia egyike azoknak a nőknek, akik 60 évesen szebbek, mint 20 évesen lehettek. Szívből remélem, hogy ezt egyszer majd rólam is elmondja valaki. Alacsony, keskeny arcú, a mosolya elragadó, őszhaját a fejtetőre tűzött fonatokban viseli. Melegen megszorította a kezem, és azt mondta, örülök, Juliet, hogy végre itt van. Szedjük össze a holmiát, és menjünk haza. Ez bűvöletesen hangzott, mintha valóban hazamennék. Ahogy ott álltunk a mólón, folyton a szemembe tűzött valamilyen a dokkok körül táncoló fény. Izola felhorkant és közölte, Adelaide Edison az, aki az ablakából színházi távcsővel követi minden mozdulatunkat. Aztán energikusan lengette a kezét a fény felé, mire az eltűnt. Még javában ezen kacaráztunk, miközben Dosi gondoskodott a csomagjaimról. Vigyázott, nehogy kit beessen a vízbe, és minden tekintetben hasznossá tette magát. Kezdem érteni, hogy ez a természete, és mindenki rá is bízza magát. Négyesben, Amélia, Kit, Dosi meg én, Dosi kocsiján elporoszkáltunk Amélia farmjára. A többiek gyalog mentek, nem volt messze, de annál nagyobbat változott a környezet, hiszen a városból a szabadba értünk. A dimbes dombos legelők váratlanul sziklákba ütköznek, és mindenütt érződik a tenger sós párája. Útközben lement a nap, és leereszkedett a köd. Észrevetted már, hogy ködben a hangok felerősödnek? Nos, így történt, és a madarak csiripelése súlyosabb lett, megtelt jelképes értelemmel. Mire Amélia kúriájához értünk, a szirt falak fölött felhők gomolyogtak, és szürkébe burkolóztak a mezők. De én közben kísérteties formákat láttam, azt hiszem a TOT munkások által épített betonbunkerek lehettek. Kit mellettem ült a szekéren, és szúrós oldalpillantásokat vetett rám. Nem vagyok olyan ostoba, hogy beszélgetést kezdeményeztem volna, de bemutattam a hüvelykúj trükkömet, tudod, amikor úgy látszik, mint a hüvelykújunkat levágták volna. Többször is megismételtem, csak úgy lazán, véletlenszerűen, anélkül, hogy ránéztem volna, de ő úgy figyelt, mint egy sarsfióka. Lenyűgözte a mutatvány, de okosabb volt annál sem, hogy kuncogni kezdjen. A végén épp csak annyit mondott, mutasd, hogy csinálod. A vacsoránál szemben ült velem, és a spenótnál a karját kinyújtva úgy emelte fel a kezét, mint a rendőrök. Nem kérem, közölte, és kimert volna erősködni. Közelebb tolta a székét Dosihoz, és evés közben a könyökét a karjára tette, úgy, hogy Dosi mozdulni se bírjon. Dosi azonban szemlátomást nem bánta, még ha így bajosabb volt is felvágni a csirkéjét. Vacsora után pedig a kislány rögtön az ölébe mászott. Látszott, hogy ez a hely az ő jogos tulajdona, és bár úgy tűnt, hogy Dosi részt vesz a társalgásban, rajta kaptam, hogy amíg mi a megszállás alatti nélkülözésről beszélgetünk, ő a szalvétájából nyuszit hajtogat. Tudtál róla, hogy a sziget lakói madáreledelből őröltek lisztet, amíg az is ki nem fogyott? Úgy látszik, kiálltam valamilyen előttem ismeretlen próbát, mivel Kit megkért, hogy én fektessem le. Valamilyen menyétes mesét követelt. Szereti a kártékony állatokat. Hát én? Képes volnék szájon csókolni egy patkányt? Soha, feleltem, és ettől a kegyei befogadott. Ha gyáva vagyok is, de legalább nem játszom meg magam. Mondtam neki mesét, ő pedig egy töredék másodpercre odaérintette az arcát, hogy megcsókoljam. Milyen hosszú levél? Pedig csak az első 4 órát tartalmazza. A maradék 16-ot vár csak türelemmel. Szeretettel ölel, Juliet. Juliet Sophie-nak. 1946. május 24. Drága Sophie-m, igen, itt vagyok. Mark mindent megtett, hogy visszatartson, de én mindvégig csökönyösen ellenálltam. A konokságot mindig az egyik legkevésbé vonzó jellemvonásomnak tartottam, de múlt héten nagyon hasznosnak bizonyult. Csak akkor kezdtem neki félig meddig igazat adni, amikor a hajó elindult, és ő ott állt a mólón, délcegen és dühösen, és valahogy lerít róla a házasodási szándék. Lehet, hogy hiányzik egy kerekem. 3 nőt is ismerek, akik oda vannak érte. Valamelyikük pillanatok alatt el fogja szipkázni, én meg fogyatkozó éveimet egy piszkos kis lyukban morzsolhatom, miközben a fogaim egyesével kihullanak. Ó, látom magam előtt az egészet. A könyveimet senki sem veszi meg, én pedig szamárfüles, olvashatatlan kéziratokkal bombázom Sydney-t, aki legfőjebb szánalomból nyugtatgat, hogy majd kiadja valamelyiket. Csoszogva és magamban motyogva rovom majd az utcákat, spárgaszatyorban cipelem magammal ócska cókmókomat, és a cipőm újságpapírral lesz kitömve. Te nyájas képes lapokat küldesz karácsonyra, ugye megteszed? Én pedig idegenek előtt vágok fel azzal, hogy valaha majdnem menyasszonya lettem Markham V. Reynoldsnak, a könyvcézárnak. Hallgatóságom csak csóválja majd a fejét, szegény öregasszony sült bolond, de ártalmatlan. Atya Isten! Ez az út a tébolyba vezet. Genszi nagyon szép, és új barátaim olyan melegen, olyan szívbéli örömmel fogadtak, hogy úgy éreztem, igenis jól tettem, hogy ide jöttem. Mindaddig, amíg egy perccel ezelőtt eszembe nem jutottak a fogaim. Nem szabad rájuk gondolnom. Kilépek majd az ajtóm előtt elterülő vadvirágos rétre, és amilyen gyorsan csak tudok, elszaladok a sziklákig. Utána lehanyatlok a fűbe, felnézek az égre, amely ma délután gyöngyházfényben ragyog, beszívom a fű meleg illatát, és úgy teszek, mintha Markham B. Reynolds nem is létezne. Most jöttem vissza a házba. Már órák múlva vagyunk. A lemenő nap tündöklő arannyal szegte be a felhőket. A sziklák tövében ott morog a tenger. Markham V. Reynolds? Az meg ki? Sok szeretettel, mint mindig, Juliet.